Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai ószövetségi ige szakaszunkból, Ézsaiás próféta könyve 53. fejezetének mind a 12 verséből. A hosszabb szakaszt helyet foglalva, ám nyitott szívvel, engedni kész lélekkel hallgassuk végig, Ézsaiás könyve 53. fejezetéből, ahonnan így szól hozzánk Isten beszéde. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint vesszőszál sarjad ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna. Sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle. Megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte. A mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a jó, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot és nem beszélt álnokul. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze. De ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Lelki gyötrelmeitől megszabadulva látja őket, és megelégedett lesz. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, és ő hordozza bűneiket. Ezért a nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül zsákmányban, hiszen önként ment a halálba. Hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben. Jöjjetek, álljunk színe elé, és feleljünk szavaira imádságban. Csak felolvasva is, Urunk Istenünk, a te igédet, a proféciát, megrendül a mi szívünk, eláll a lélegzetünk, mert valaki a legnagyobb méltánytalanságot némán és csendesen tűrte el. A legigazságtalanabb kivégzést, megkínzást úgy állta ki, és járta végig, mint egy bárány, amelyet nyírnak, és nem szól, és nem kiált. Eláll a lélegzetünk, amikor arra gondolunk, hogy itt nem egy kicsiny állatról, nem is egy érzékeny emberről van szó, hanem édesatyánk arról az egyetlen egyről, akit te nagyon-nagyon szerettél a világ kezdete előtt már, akiben úgy döntöttél, hogy testet öltesz, hogy látható módon megjelensz közöttünk a földön. Őt a szerelmes fiút láthatjuk szenvedni itt. Látjuk, amint némán tűr, közben alázzák, közben megvetik. És ott van a szívben és szívünkben a kérdés, miért? Köszönjük, hogy a választ is elkészítetted. Köszönjük, hogy aki keresi a kérdéseire a választ, te nálad, az megtalálja. Minden égető, fontos, megrendítő kérdésre ott van a válasz, te nálad, a te igédben. Ezért esedezünk most hozzád. Adj választ, Urunk. Szólíts meg. Adj olyan üzenetet, amely betölti a mi szükségeinket, a valódiakat, az igazán égetőeket. Segíts elfordulni felszínes kérdésektől, fölösleges gondolkozásoktól, gondolatoktól. Segíts egészen rád figyelni, benned elmerülni most, hogy a te gondolataid átjárják a mi gondolatainkat, hogy fölül emelkedhessünk önmagunk fölé, a világ lehúzó tendenciái fölé. Hálát adunk, hogy itt lehetünk. Hálát adunk, Urunk, hogy van szavad hozzánk, és ez a szó igazság. Hálát adunk, Urunk, hogy megszentelsz a te igéddel. Hálát adunk, hogy mindenek fölé magasztaltad a te nevedet és a te beszédedet. Erre vágyunk, Urunk, élő igére, megszólító beszédre. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük az elmúlt hét minden ajándékát, segítségét. Köszönjük még a próbákat is, a fájdalmat is, amit nem mindig értettünk. Köszönjük, hogy gyásszal, teherrel, betegséggel eléd jöhetünk, mert te nálad van mindeneknek forrása és megoldása, mindeneknek értelme és mindeneknek dicsősége. Kérünk Jézusért, atyánk, légy itt közöttünk, taníts minket, vonj magadhoz, és te vigasztald és erősítsd meg a mi szívünket, te szülj minket újonnan a te igéd és lelked által, és te késztess arra, hogy a hívő életben valóban gyümölcsöt teremjünk. Sokak örömére, a te dicsőségedre és a mi békességünkre. Jézus Krisztusért kérünk, atyánk, áldott szent lelkeddel, légy itt közöttünk. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy a Szentlélek által hozzátok is szólni kíván. Írva található az olvasott bibliai szakaszban Ézsaiás próféta könyve 53. fejezetének 10. versében. Következőképpen. Az Úr akarata volt az, hogy betegség törje össze, de ha fel is áldozta magát jóvá tételül, mégis meglátja utódait, sokáig él. Az Úr akarata célhoz jut vele. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Egyszer úgy történt, hogy édesapámnak el kellett mesélnie Izsák feláldozásának történetét egy Svédországban élő magyar férfinak. És amikor elmondta a bibliai történetet, akkor ez a férfi teljesen felháborodott, mai szóval kiakadt. Micsoda Isten az, aki ilyet kíván egy atyától, egy apától? Nyilván ott különösen abban a nyugat-európai millióban, gondolkozásban élve, humanista és bizonyos értelemben liberális módon gondolkozva, végképp nem értette, hogy létezhet, hogy Isten ilyet kért Ábrahámtól. Micsoda Isten az, aki ilyet kíván egy apától? Valami nincs rendben Istennel, mondja a világ. Akik hallanak róla, és egy kicsit ismerik őt, könnyen megfogalmazzák ezt a vádat, vagy ezt a véleményt legalábbis. Valami nincs rendben vele, mert hogy nincs rendben a világban sok minden. De el kell tűnődnünk róla, hogy valójában igazunk van-e, amikor így lázadunk, vagy így kérdezünk. És bár a készülésem során még nem tudhattam, hogy kedves testvérünket, Jánost az Úr ma hajnal hazaszólítja, de akik ismerjük, ismertük az ő életét, azok tudjuk, hogy egy valóban odaszánt hívő élet volt, és ugyanakkor azt is láttuk, hogy különösen az utolsó fél évben rengeteget szenvedett. Valóban föltehetnénk a kérdést, miért? Miért így megy el az Úrnak egy elhívott szolgája? De testvéreim, hadd hívjalak benneteket, hogy mielőtt mi ezt könnyen és gyorsan megválaszolnánk, vagy engednénk, hogy a világi gondolatok eluralkodjanak rajtunk, gondoljuk végig, hogy megmondó emberek lehetünk-e. Mert annak gondoljuk magunkat, A világ teljesen egyértelműen, de sokszor még a hívő ember is, én akarom megmondani, hogy mi jó és mi nem, mit szabad tenni az Istennek és mit nem. Milyen lehet az ő jelleme, és mi az, ami nem férhet bele. Mielőtt mi akarnánk megmondók lenni, engedjük, hogy az Isten mondhassa meg. Hogy ő mondhassa meg, milyen az ő jelleme. Mert ha magunknak engedünk, mint ahogy enged a világ, és isteníti önmagát, oda jutunk, mint amit most olvastam egy hírben, hogy a brüsszeli parlament egy olyan törvényjavaslattal foglalkozik, amely a gyerekek számára akarja biztosítani az eutanáziához való jogot. Ha ezt megszavazzák, ez azt jelenti, hogy mondjuk egy 5 éves gyermek úgy dönthet, hogy őt öljék meg az orvosok, mert ő beteg, és ő neki nem tetszik, ez fáj, vagy netán csonkabonkán született, bibliai szóval élve, hát akkor legyen joga az 5 évesnek a halála felől dönteni. Ugye azért érezzük, hogy talán itt valami nincs rendben. Nem Isten szívében nincs rend. A mi szívünkben nincs rend, testvérek. Ha ide jutunk, lassan 5 évesek döntenek az eutanáziáról. A mi szívünkben nincs rend. Tehát mielőtt kvázi istenként magunkat valamiféle istennek képzelve megmondanánk, hogy ő milyen lehet és milyen nem, előbb tanulmányozzuk, hogy ő mit mond önmagáról. Nagyon érdekes, hogy az íge, az Isten kijelentése végig őróla szól, testvéreim. Nem rólunk először, nem arról, hogy mi mit csináljunk, meg mi milyenek legyünk. Az Isten kijelentése azért adatott, hogy megismerjük őt, és az ő feltámadása erejét, ahogy Pál apostol egy helyen fogalmaz. Bizony ezért van kezünkben a Szentírás. És ezért adatik ez a csodálatos szakasz nekünk, különösen a mai napra, az Ézsaiás 53, amely az Úr szenvedő szolgájáról beszél, a Messiásról, akinek sorsa tökéletesen visszatükrözi az örökkévaló Isten szándékát, sőt, jellemvonásait. Nem mindet, de amit elmond, mert mindet be sem tudnánk fogni, egészében számunkra ő megismerhetetlen, de hitelesen beszél róla, és épp annyit jelent ki, épp úgy annyit ad, hogy olyan módon ismerjük meg, ahogy ő meg akarja magát ismertetni velünk. Ahogy ő meg akarja ismertetni magát velünk. Nagyon érdekes, hogy a farizeusok mit fedeznek föl Jézus életében. A Máté 22.16-ban ezt olvassuk. Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és az Isten útját az igazsághoz ragaszkodva tanítod, és hogy nem tartasz senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét. Vagyis azt érzik meg, és látják, hogy Jézus nem törődött senkivel és semmivel, amikor az Úrról beszélt. Nem igazította a véleményét senkihez, nem érdekelték filozófiák, emberi megközelítések és gondolatok, nem tekintett tekintélyekre, nem félt senkitől, nem kívánt és akart népszerűséget, hanem beszélt az Úrról, és elmondta, hogy kicsoda ő valójában. Mert hogy ezért küldetett, és élt úgy, ahogy, nem törődve azzal, hogy majd megfogják, megkínozzák és megölik, mert tudta, hogy neki küldetése az, hogy az élő mindenható Isten hiteles képe legyen. És olyan csodálatos, hogy őróla, az Isten örökkévaló képéről csodálatos kép látható az Ézsaiás 53-ban. Sok évszázaddal Jézus élete előtt. És ugye talán többen tudjátok, hogy bizonyos ortodox zsidó körökben nem tanítják a gyerekeiknek ezt a fejezetet, pedig ugyanúgy benne van a Bibliájukban, de azért nem tanítják ezt a részt, mert annyira könnyű lenne Jézusra ismerni. És ezt nem akarják. Annyira egyértelmű, hogy így most végigolvastuk és figyeltétek, sorról sorra. Úgy beszél Ézsaiás, mintha látná Jézust. És ott volna a szeme előtt, és végig élné Jézus megfeszítését, halálát, sőt, a mai szakaszunk már az ő feltámadásáról is beszél. Ezért olyan fontos, hogy mi is bátran belenézzünk, és lássuk meg Jézust, és Jézuson át az Istent. Izsák feláldozásának történetére utaltam az elején, tegyük mindjárt itt hozzá, hogy tudjuk, Isten nem akarta, hogy Izsák feláldozása megvalósuljon. Mert hogy utál Isten minden ember áldozatot. Jeremiás által feddi a júdaiakat, mert még közöttük is előfordult, amit iszonyú pogány népek gyakoroltak, így mondja ott a proféta, így mondja Isten, olyat követtek el a júdaiak, amit rossznak látok. Tűzben égették el fiaikat és leányaikat, pedig ezt nem parancsoltam, sőt eszembe sem jutott. Milyen is akkor Isten jelleme? Azt mondja, hogy én nem parancsoltam ilyet, eszembe sem jutott, hogy ti öljetek, hogy ti embert áldozzatok. És mégis azt olvastuk ma, az Úr rendelkezése volt az ő fiának, az ő igaz szolgájának, szentjének, Márk evangéliumában olvassuk, hogy még a démonok is tudták, hogy te vagy az Isten szentje. Tehát az Úr rendelkezése volt az ő fiának, az ő igaz szolgájának, az ő szentjének összezúzása, testvéreim. Ez a szó szerepel itt. Az Úr rendelte el, hogy összezúzzák. Ő rendelte el, és ebben a szakaszban, amit olvastunk, benne szerepel a betegség fogalma is, de ez inkább szimbolikus, inkább csak egy lehetséges eszköz a betegség. A hangsúly ebben a mondatban az összezúzáson, az összetörésen van. Kecskeméti Istvánnak van egy sajátos és jó bibliafordítása, ő így adja vissza ezt a mondatot, 9. verstől. Noha jogtalanságot nem követett el, és csalárdság nem volt szájában, de az Úrnak tetszett összetörni őt, s megkínozni. Az Úrnak tetszett összetörni őt, s megkínozni. Miért? És a miértről gyakran eszembe jut az a mozi élményem, ami nagyon megrázó volt, és nem a filmet reklámozom, több ponton nem biztos, hogy a bibliai üzenetet jól eltalálta a passió, de azért jut eszembe, mert amikor ott voltam moziban, és láttam azt a félelmetesen, valóságosan bemutatott szenvedéstörténetet, amiről ez a film szól, Jézus Krisztus megkínzását és halálát, akkor végig úgy éreztem, hogy a film adós marad valamivel. Adós marad a válaszsal, hogy miért, miért, miért? Miért ez a szörnyű szenvedés, amit itt látunk a vásznon? Itt pedig azt olvassuk, az Úr rendelkezése volt. De ha az Úr rendelkezése volt ez, akkor tényleg milyen a jelleme? Akkor milyen az Isten jelleme? Az ördögi válaszok így szólnak. Kegyetlen. Igazságtalan, gonosz. Egy bizonyos francia filozófus Sartre megdöbbentő mondatot mondott és írt le. Istennek az az egy mentsége, hogy nem létezik, mondta ő. És nyilván azért mondta, mert nagyon nem ismerte és nem értette Istent. Látta a világégéseket, látta az iszonyatos szenvedést, amit ember embernek okoz, oly korban éltem én a földön, mondja Radnóti, amikor az ember önként parancs, nem csak parancsra ölt. Látta a filozófus is, és ő így következtetett, ha van Isten, akkor neki nagyon nagy mentségre van szüksége. akkor neki nagyon sok magyarázattal kell szolgálnia, hogy megértsük végre, és valahogy el tudjuk fogadni azt, ami van, a világot, a szenvedést. De testvéreim, kinek rendelt el jó előre, és jelezte ezt már a Krisztus előtti 8. században Ézsaiás által, mint próféta által, az összetörettetését? Kinek rendelt el jó előre az Isten? Az ő tökéletes, igaz szolgájának, az ő szentjének az összetörettetését rendelt el, akiben valóban gyönyörködni tudott, akiről így szólalt meg a mennyei hang, sokan hallották Jézus megkeresztelésekor, aztán a megdicsőlés hegyén is, ő az én szerelmes, az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Az ő összetörettetését rendelt el. Sőt, mikor rendelt el? Mikor nézte végig az ő összetörettetését lelkiképpen? Mikor gondolta végig? És élte át a fájdalmát már? Jóval előbb, mint hogy te vagy én bármilyen szenvedést megtapasztaltunk volna. Jóval előbb minden emberi, minden földi szenvedésnél. Ősi tanács végzéséről beszél a Biblia, Isten ősi tanácsáról, döntéséről, a Krisztus küldetéséről, a Krisztus szenvedéséről, és ez a döntés mindent megelőzött. Elrendelte az ő összetörettetését, pedig Jézus, amikor imádkozik a főpap imájában, így imádkozik, hogy Atyám, te szerettél engem már a világ alapjainak felvetése előtt. Egy nagyon mély, színtiszta szeretet, amely él és lüktet a Szent Háromság egy Istenen belül. Te szerettél engem már a világ alapjainak felvetése előtt, és mégis már ott, akkor megszületett a döntés. Jézus szenvedni fog az ember bűnéért. Ha az ember visszaél a szabadságával, valakinek szenvednie kell helyette. Ő ott, Jézus az abszolút szentségben és dicsőségben létezett. A bűnnek az írmagja sem volt az ő jellemében, sem a cselekedeteiben. Mégis eldőlt, ő fog összetörettetni a mi bűneink miatt. Föltehetnénk itt egy kérdést, megvallom, erre nincs most válaszunk, de azért szoktunk rajta tűnődni. Miért teremtett szabad lényeknek minket az Isten? Miért igaz arra a teremtett emberre, hogy posse peccare et posse non peccare képes vétkezni, és szabad arra is, hogy akár szembeforduljon az ő teremtőjével? Nem tudjuk ezt egészen megválaszolni. Érezzük, hogy nem lenne jó azért robotnak lenni, nem lenne jó marionett bábúnak lenni, és úgy élni, hogy Isten fölülről rángat, és akkor nem vagyunk képesek semmi más csinálni, csak amit ő parancsol, és ahogy ő mozgat, de valljuk meg, nem értjük ezt egészen, majd oda át hiszem, a titkokról lerántja a leplet, és beavat oly dolgokba, amelyeket most mai értelmünk felfogni képtelen. Ezt nem tudjuk, miért pont ilyennek teremtett, ilyen szabadnak, hogy még vétkeznünk is lehetséges volt. De azt tudjuk, rendelkezett a megmentésünk útjáról. Idejében rendelkezett. Hogyha netán fellázadnánk ellene, legyen, aki megmentsen bennünket. Egyszülött fiát adta. Ezért testvére, mielőtt lázadnánk a szenvedés ellen, nézzünk Jézus szenvedéseire. Mielőtt igazságtalannak éreznéd a te szenvedéseidet, nézz Jézus szenvedéseinek az igazságosságára. Ő az ember bűnesetétől fogva tudta, bár a mennyben volt, Ő, Jézus már a mennyben tisztában volt a bűnesettől kezdve, tisztában volt azzal, hogy a kereszt gyötrelme vár rá. Tudta, hogy milyen gyötrelmes lesz az. Ezért imádkozott úgy, ahogy a Getsemáné kertjében. Tudta ő ezt már jó előre, hogy valami felmérhetetlen és félelmetes szenvedésen kell keresztül menni, amikor majd karácsonykor megszületik, és aztán nagypénteken meghal. Milyen az Úr jelleme? A rendelkezéseiből látjuk meg, fiát, mint az Isten bárányát jóvátételi áldozattul rendelte. Mózes 3. könyve 5. és 6. részében olvasunk erről a jóvátételi áldozatról, amit itt felidéz Ézsaiás próféta megfogalmazása. A jóvátételi áldozat arról szólt, hogyha valaki például meglopta embertársát, akkor úgy kellett jóvá tennie, hogy plusz 20%-ot hozzáad, visszaadja az ellopottat, és még az ötödével megtoldja. Ezt megjegyzem halkan, hogy a mi emberi kapcsolatainkban ma is jó lenne és ildomos komolyan venni. Nem egyszerűen visszaadom, ja bocs, ez nálam maradt. De testvéreim, a bűn bocsánat nem ettől lett. Az, hogy visszaadta a plusz 20%-ot is az illető, attól még nem volt elrendezve a bűne, amellyel az Isten ellen vétett. A bűnbocsánatba akkor előképszerűen egy kis állatnak kellett belehalnia. A kost oda kellett tenni az oltárra. Isten úgy rendelkezett, hogy az ő báránya lesz az ő fia, az ő fia lesz az Isten báránya, jóvátételi áldozatul ő felé. Amit emberileg jóvá tehetsz, teted jóvá, és én tegyem jóvá. De a bűn eltörlését az Isten bárányának vére végzi el. Ezért olvassuk a Zsidó 9.22-ben és az Ószövetségben is többszörösen, vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. A bárányt, a kost fel kellett áldozni, oltára kellett tenni, így kaphattál bűnbocsánatot. De Isten úgy rendelkezett, hogy ez az áldozat, és ez az újabb jellemvonása, ez az áldozat utódokat szül, Jézus halála megszüli a hívő sereget, mert mindaz, aki hisz ő benne, aki az ő kegyelmét elfogadja, az újonnan születik. Így születik meg a hívő nép a történelemben, így születik meg aztán konkrétan a kereszténység, a Krisztust ismerő hívő nép. Ez a kegyelem ára az Isten bárányának élete, ezért van Istennek népe az emberiségen belül, és ezért lesz a világ végezetéig, ezért jutnak fiatalok és középkorúak ma is hitre, mert hallják az igét és megnyitják a szívüket, és átjárja őket ez a hatalmas felfedezés, hogy az Isten bárányáról rendelkezett, értem az Isten, hogy jóvá tette, amit én rontottam el, hogy az egész életemet, amit elszúrtam, annak átkát, terhét, kárhoztató, jogos ítéletét mind Jézusra vetette. És aki hallja az igét, az utódja lesz Krisztusnak, az ő fia, az ő gyermeke lesz, utódokat szül, így olvassuk ezt a mai proféciában, mert ő, mint az Isten fia, Isten báránya feláldoztatott értünk. Isten gyermekévé születik mindenki, így Krisztus utódjává lesz, aki az ő megváltó halálában hisz. Isten igazzá, fiává nyilvánítja, aki a Jézus hitéből való, mondja Pál a Róma 3-ban. És van egy másik mondata, amit kicsit félreértünk, meg a fordítások sem mindig segítenek, a Galata 2.20, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és azt az életet, amit a testi életemben élek, az úgy kéne igazából fordítani, hogy az Isten fiának hitében élem. Nem egyszerűen hiszek benne, itt többről beszél az apostol, azt mondja, hogy azzal a hittel viszonyulok Istenhez, amivel az ő fia. Azzal a bizalommal fogadom az ő rendelkezéseit, amivel az ő fia fogadta. Azzal az engedelmességgel viszonyulok az ő döntéseihez, amely engedelmességgel Jézus viszonyult. Ez az igazi keresztény hívő élet. hogy az Isten fiának hitében élem az életemet. Ugyanazzal a jó feltételezéssel, ugyanazzal a bizalommal közeledem Isten törvényeihez, rendelkezéseihez, döntéseihez, mint amivel a fiú viszonyult. Elfogadom az Úr rendelkezéseit, megbízom bennük, és megköszönöm őket. Mert mind-mind megköszönni való, testvéreim. Énekelni fogjuk hamarosan, mind igazak és ámenek, amik szádból kijöttenek, mondja a régi szép ének. Mind igazak és ámenek, megbízhatóak, amik szádból kijöttenek, Urunk Istenünk. Meg kell, hogy értsük ezeket a rendelkezéseket, mélyére kell, hogy ássunk. Nem mindig értjük, sokszor nem értjük egyből, de mind a javunkra és tanulságunkra iratott meg, ahogy a Róma 15-ben Pál is leírja, ahogy János összefoglalja, ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, a ti megváltótok, és hogy e hitben, e hit által örök életetek legyen. Döbbenetes rendelkezés, hogy tudnilik, Jézus mindent jóvá tett azok életében, akik benne hisznek. Isten felé tökéletes és teljes a jóvátétel. Ez azt jelenti, testvérem, hogy az üdvösségedért nem kér Isten semmi többet. Csak azt, amit Jézus már megtett. Az üdvösségedért nem kér Isten semmi többet, csak az Isten bárányának halálát. De ha már ezt hittel megragadtad, ha már kegyelemből az utódjává lettél, gyermekévé lettél, az ő lelki családjába beleszülettél, élj úgy, mint a királyi család tagja. Mert bár paradoxnak tűnik, mégis az Isten szenvedő szolgája ugyanaz, mint a királyok királya, és az uraknak ura. És ha már hiszel, akkor élj is úgy, mint a királyi család tagja. Érdemes megfigyelni, ha olvasgatjátok például a Pál leveleit, sorra rendre megfigyelhető ez a belső rend. Az első felében a leveleknek arról ír, hogy mit higgyünk. És a második felében mindig arról ír, hogy hitáltal mit cselekedjünk. Mit higgyünk, és hitáltal mit cselekedjünk. És még egy ellenvonására, hadd hívjam föl a figyelmet Istennek, amit az ige tár elénk, Isten rendelkezése tökéletes. Jézus kezébe tette le az üdvösségedet. Sőt, egész hívő életedet. Itt a mondat végét így lehetne fordítani az eredeti szöveg alapján, az Úr rendelkezése az ő kezében megvalósul. Tudnilik a messiás, a szenvedő, majd feltámadó szolga kezében. Az Úr rendelkezése az ő kezében megvalósul. Mindenen át és mindenek ellenére megvalósul. Az ő kezébe, Jézus Krisztus kezébe tette le a te üdvösségedet, sőt, egész hívő életedet. Az ő kezének hűsége, hatalma, alkalmassága pedig páratlan. Senkihez nem hasonlítható. Az ő jelleme, szeretete és odaadása egyedülálló az övéért. Én vagyok a jó pásztor. Egyedül ő mondta hitelesen, és meg is élte. És én életemet adom az én juhaimért, és senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. És én azért jöttem, hogy bőségük legyen. És éljenek. Ő a jó pásztor, akinek a kezébe tett téged Isten, hogy a legjobb helyre tegyen, ott a kezében megtart téged. Ő az, aki megtart, akkor is, ha elesnél. Akkor is körülvesz, ha ezt nem érzed. Akkor is az ölében hordoz, amikor önmagadba roskadtál. Akkor is megváltód és megmentőd, ha bűneid újra és újra elkeserítenek. Jó kezekben van az üdvösséged. A legjobb kezekben van az üdvöd és a földi hívő életed. Erről beszél itt az ige, ezt tárja elénk Isten jelenvonásaiból, Isten szándékaiból. megpróbálom összefoglalni, miről rendelkezik itt és most nekünk. Szeresd az Urat, és gyűlöld a rosszat. Mózes 5. könyvében van egy szép szakasz, ezt hadd olvassam el még nektek. Az 5 Mózes 10, 12, 13-ban olvassuk. Most pedig, Izrael, mit kíván tőled Istened az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, az Urat féljed, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből. Tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok neked, a te javadra. Szeresd az Urat, és tartsd rendelkezéseit meg, mert a te javadra valók azok. Úgy legyen. Amen. Azt énekeltük, Urunk, hogy szavadra bévesszük hitünkkel. Ó, Uram, te látod, tudod, hogy mi az, amit már bevettünk, befogadtunk, mi az, amitől még mindig távol tartjuk magunkat, mi az, amit valóban kutatunk és keresünk, és mikor vagyunk nagyon közömbösek a te szavaid, a te igéd iránt. Áldott légy, hogy megszólalsz, áldott légy, hogy kijelented és kijelentetted magad Jézus Krisztusban, és a Biblián át ma is megteszed. Áldott légy, Urunk, hogy a te jellemedet abból ismerhetjük meg igazán és egyedül hitelesen, amit önmagadról elárultál, lelepleztél számunkra. Áldunk ezért a kijelentésért, áldunk az ígéért, áldunk, Urunk, azért, hogy egészen más vagy, mint aminek gondol a világ, vagy aminek talán mi is gondoltunk mind a mai napig, hiszen ott van bennünk a készség a lázadásra, az elégedetlenségre, ott van bennünk az, hogy majd mi megmondanánk még talán neked is, mit tegyél és mit ne tegyél, milyen legyél és milyen ne. Bocsásd meg ezt az arcátlanságot, bocsásd meg ezt a gőgöt nekünk, és attól, hogy most az úrvacsorai közösségben magunkat őszintén megalázva elfogadhassuk újra kegyelmedet. Hiszen te szemrebben és nélkül, végtelen csendességgel és nyugalommal tűröd, ahogy a világ és sokszor a te hívő néped gyaláz téged, és nem veszi komolyan azt, amit magadról mondtál. Bocsáss meg nekünk, Urunk, és így kérünk, vezess tovább, hogy a mi hívő életünk megújulva valóban téged hirdethessen tettekben és mondatokban, hogy valóban rád mutathassunk, és úgy mondjunk el, úgy mutassunk be az embereknek, amilyen te valójában vagy, hogy hirdessük a Krisztust, az Isten bárányát, aki áldozatul adta magát jóvátételül a mi gonoszságainkért, és ugyanakkor irgalmas döntésed folytán nem maradt a halálban, hanem előjött, és örökkön örökké él, hogy esedezzé, közben járjon, most is értünk. Így kérjük, hogy a te irgalmad induljon meg irántunk. Külön kérünk, légy ott betegeinkkel, gyászolóinkkal. Hadd, hogy a vigasztalást megtalálhassák benned, éppen a te jellemedet, a te akaratodat és rendelkezéseidet megismerve. Adj vigasztalást minden veszteségben, minden gyászban. Gyógyítsd betegeinket, erősítsd a megfáradtakat. Áld meg mindazokat, akik pihenésre mehetnek most. Áld meg a gyerekeket, tanulóinkat, a ránk bízottakat, iskolánk és óvodánk életét, és te adj majd új áldott folytatást. Kérünk kegyelmesen, hajolj le hozzánk. Áld meg nemzetünket, hazánkat, a határokon túlélő magyar testvéreinket. Áld meg a táborokat, amelyekre készülhetünk. Te gyűjtsd egybe mindazokat, akik számára most készítettél el lelki kincseket, önmagad jobb megismerésének ajándékait. Áld meg fiatalokat és idősebbeket, hogy a nyár is veled telhessen, és a te jobb megismerésed által gazdagodhasson. Így kérünk, mennyei atyánk Jézus Krisztusért, hallgass meg imádságunkat, és áldj meg valamennyiünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.